Színház tér.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján 3 és 4 óra között. Színház tér.
Színház tér.
Egy feje tetejére állt világ titkos politikai erői küzdenek egymással, mindent behálózza a korrupció, általános a pénzlenyúlás, merényletek, röplapozás, forradalmi szituáció. Nos, e tartalomjegyzék ezúttal nem napjaink ismert történéseiből állt össze, hanem a 20. század elején játszódó Bolondok tánca című Lev Birinszky szatíra jellemzői, melyet a Pécsi Nemzetiben állítanak színpadra. Szép jó napot kívánok a Színház tér novemberi, azaz a 2009-2010-es évad negyedik számával. Az említett Bolondok tánca című gyilkos szatíra rendezője Béres Attila, a főszereplő az Iván Habarovics kormányzót alakító Ottlik Ádám, valamint Nyikita az öreg orosz muzsik szerepében feltűnő Bánki Gábor segítségével pillantunk majd be a kulisszák mögé. És mivel állandó szakértőnk Stencer Béla színművész is játszik a darabban, így első kézből hallhatunk majd érdekességeket, no is a legfrissebb aktualitásokat is ő szállítja a stúdiónk vendégeként. 50 éves a Pécsi Nemzeti Színház Opera Társulata, amely december 18-án egy nagyszabású opera gálával ünnepli a jubileumot. Ebből az alkalomból Simon István ügyvezető igazgató Kovács Attila kollégámnak részletezte az ünnepi eseményeket. Ezek fő témáink, tartsanak velünk, jó időtöltést! Az 1884-ben Ukrajnában született és 1951-ben New Yorkban elhunyt Lev Birinsky Magyarországon alig ismert Bolondok tánca című szatíráját mutatja be szombaton este 7-kor a Pécsi Nemzeti Társulata. A rendező Béres Attila, aki 7 éve még az Illatszertár vígjátékkal debütált Pécset, azóta rendszeresen állít színre újabb műveket. Béres Attilát a héten az egyik próbán kerestem fel, és először a Birinsky darab hazai történetét elevenítette fel.
A harmadik bemutatója magyar nyelven ennek a darabnak 1995-ben volt Marosvásárhelyen. Én akkor találkoztam vele, még főiskolásként játszottam ebben a előadásban. Aztán úgy tudom, hogy volt egyszer Szegeden, és hát most itt. Ez egy rejtélyes ember darabja, egy hihetetlen precizitással és borzasztó aktuális tartalommal megtöltött darab. Tulajdonképpen, ha nem tudnám azt, hogy 1900-es évek elején írta Birinsky ezt, akkor azt is mondhatnám, hogy ez egy nagyon posztmodern gondolat, hogy ezt ma írta valaki és eladja 1905-nek, de ez nem így van. Tényleg 1905 környékén írták ezt a darabot, az orosz forradalom hajnalán, de hát olyan sajnálatos módon és örömteljen aktualitások vannak benne, hogy borsózik az embernek a háta.
Aki megnézi ezt a darabot, egyből asszociálni fog a mai politikai csatákra, hogy most ki a jobb oldal, ki a bal oldal, hiszen Magyarországon is pont az ellenkezőjét csinálja a két oldal, mint amit elvárnánk tőle.
Ez a darab valahogy lenyomata bármelyik politikai rendszernek, és attól csodálatos ez, hogy ugyan egy 1905-ös kezdetleges kommunista forradalomról írt szatíra, de mégis hihetetlen módon általánosítja magát, a politikai ostobaságot. Azt a fajta látleletet, amiben a politika nem mint embereket vezető és etikailag, morálisan tiszta dolog, hanem azt a borzasztó látleletet, hogy minden politikum és minden politikus mögött tulajdonképpen nem más, csak hatalombágy, korrupció és borzasztó mértékű önzés van. Ez tulajdonképpen egy általános látlelet. Hogy ez ma aktuális, ez egy nekünk örömteli dolog, de fölöttébb szomorú dolog is. Illetve azt gondolom, hogy a színháznak iszonyatosan fontos alaplényegisége az, hogy a máról beszéljen, és a mának kell szóljon, pontosan az aznap esti 7-től 10-ignek kell szóljon. Azt gondolom, hogy ez a darab ilyen szempontból teli találat. Nagyon bízom abban, hogy az előadás is ilyen lesz.
Bebizonyították Leszkiről, hogy ő követte el a merényleteket. Moszkvi kormányzó, Szolokov kormányzó, Borodin csendőrkapitány, Makarov rendőrparancsnok, Rohovics börtönőr, Kirina Volovszkaja. Az ki volt?
Péres Attilának ez már a sokadik darabja itt a Pécsi Nemzeti Színházban, a társulatot is nagyon jól ismeri, és hát itt a színészek a próbán úgy vettem észre, hogy nagyon jó hangulatban álltak hozzá a folyamathoz, sziporkáztak, olyan ötleteik voltak, amiket aztán lehet használni, meg felbukkannak majd a darabban talán.
Hát biztos, hogy felbukkannak, egy színházi előadást mindig a színész csinál meg. A rendező azért van, hogy segítse ezeket az embereket ahhoz, hogy a legjobbat tudják kihozni magukból, hol azzal, hogy gátolja őket, hol azzal, hogy lovat ad alájuk. Ez így van. Azt gondolom, igen, valóban régóta dolgozom Pécsen, 7 éve volt az első bemutatóm itt az Illatszertár, és hát azóta nagyon sok történetet próbáltam elmesélni, elmeséltetni a színészekkel. Igen, én itt otthon vagyok, ez igaz, és nagyon bízom benne, hogyha a színház ilyen sikereket ér el, ilyen megítélése van ma a magyar színházi szakmán belül a Pécsi Nemzeti Színháznak, ne rejtsük véka alá a sikereit sem, igen, ma a Pécsi Nemzeti Színház Magyarország egyik vezető színháza, és ez köszönhető nyilvánvalóan annak a fantasztikus társulatnak, aki itt van, nyilvánvalóan köszönhető Balikó Tamásnak, aki ezt a társulatot és ezt az egész gondolkodásmódot húzza és vezeti, és természetesen köszönhetjük azoknak az embereknek, akik valahogy ide kerültek, Mohácsi János vagy Csiszár tanár úr, akik valahogy egy hihetetlen pillanatban valami nagyon közöset gondoltak, és ez a közös egyszer csak érvényessé vált. És ettől ez a színház ma valóban Magyarország talán legjobban értékelt színháza.
Közben megérkezett Színház tér című műsorunk állandó vendége Stencer Béla színművész. Most főleg ezt emelném ki, hiszen szerepel ebben a Bilinszky darabban. Azt hiszem, hogy nagyon jó ez a Bolondok tánca, és egy igen karakteres szerepet sikerült ismét csak kapnia. Goldman öreg orosz zsidó. Ez a meghatározása ennek. Hogy érzed, milyen ez a szerep? Ismét így kicsit a vígjáték felé lehet fordulni?
Hát általában a szerepek együgyűek ebben a darabban, mindenkinek van egy vonala, van egy ügye, amit visz, ki gazdagabban van kibontva, ki kevésbé. Hát a Goldman egy nagyon érdekes figura, tulajdonképpen ő testesíti még egy személyben az orosz zsidóságot abban a régióban, ahol ez a történet játszódik, és megpróbál zöldágra vergődni egy öreg parasztal, akinek tanítatja a fiát, azért tanítatja a fiát, mert az akkori törvények szerint csak 10% zsidó járatott iskolába, és hát az ő gyereke csak úgy juthatott be, mint 6. a felvételi vizsgán 6. bejutható diák, hogyha szerez az 59 keresztény mellé még egy 60-at, és akkor mehet az ő fia is iskolába, ezért fizetett a Nyikitának pénzt, és tanítatja a saját költségén az ő fiát. De Nyikita meg vissza akarja, és hogy igazságtalan se, és nem tudnak zöldágra vergődni egyszerűen, mert őt biztos, hogy átverte valamivel ez a zsidó. Ez a történet lényege, nagyon szépen megírva és kibontva. Remélem, hogy az előadás egyik emlékezetes jelenete lesz majd, amit Bánki Gábor barátommal megvalósítunk a történetben. Nagyon-nagyon érdekes, izgalmas darab, tele ellenszenves alakokkal, akik mégis szeretnivalóak, hiszen azt az ügyet, amit ők képviselnek, azt ők hittel képviselik, és hát anélkül nagyon nehéz ezt a világot élni, hogy ne legyen bennünk ez a bizonyos hit. Kiben így, kiben úgy, kiben amúgy, de valamilyen hit kell, hogy mozgasson bennünket, hiszen azért vagyunk ezen a sárgolyón rövid ideig, hogy ezzel a hittel éljük ezt le.
Pont arra figyeltem föl, hogy egy nagyon sok szereplős, igen mozgalmas előadás lesz ez a próbába beletekintve. Maga a díszlet is nagyon különös, ilyen ferdén fölfelé van elhelyezve, tehát nem lehet igazából megállni egyenesen, tehát már ott kibillen minden a világból, tulajdonképpen ezt akarja nyilván valahogy elképezni. De arra is gondoltam, hogy Mohácsi Jánosnál vannak ilyen nagy tömegjelenetek, tehát hogy érzed belülről, hogy mi a differencia, a különbség Béres Attila és Mohácsi János között ilyen felfogásban mondjuk?
Hát tulajdonképpen nagyon nehéz különbségeket vonni. Nyilván minden rendező egyéniségnek, alkotónak megvan a saját habitusa. A Mohácsi János, a Moha, az nagyon szabadon engedi a színészt ebben a térben, és nagyon finom, folyamatos inspirációkkal próbálja terelgetni, hogyha kihozni belőle olyan ötleteket, gondolatokat, olyan hangsúlyokat, amelyek adekváltak az adott helyzetnek. Csak akkor szól közben nagyon határozottan, hogyha valami nagyon mellé próbál menni a gondolatnak, amit ő szeretne megvalósítani. Az Attila viszont egy rendkívül impulzív ember, tehát ő szavanként és kötőszavanként próbálja instruálni a színészeket, vagy legalábbis egy részét. Ez is egy út, kicsit nehezebben járható talán bizonyos alkatú színészeknek, de van, aki meg ezt szereti. De hát a végeredmény minősít mindig egy előadást, az odavezető út sosem. Tehát egy műalkotást, egy színházi előadást, de bármilyen alkotást nem az minősít, hogy 5 év alatt faragta a szobrász mondjuk, vagy fél óra alatt. Ez nincs a befektetett munkának, ilyen szempontból nincs hozadéka. Nyilván más szempontból van, tehát olyan műfajoknál, amit mi űzünk, ott befektetett munka nélkül nem lehet eredményt elérni, de ott is nagyon sok rettenetesen görcsös, erős, hosszú hetek, hónapok munkájával készülő előadás nem úgy sült el, mint ahogy szerettük volna, és néha 3-4 hét alatt könnyedén létrehozott művek pedig repültek. Nem nagyon lehet meghatározni, hogy mi a végeredmény. Mi nagyon-nagyon bízunk benne, hogy rendben jövünk. Pontosan beszéltél a díszletről. Ez egy rendkívül attraktív díszlet. Én azt gondolom, hogy önmagában egy remeklés, amit Horesnyi Balázs most a színpadra tett.
Már nem először itt Pécs.
Nem először, így van, remek díszleteket tervez a Balázs. Ez egyetlen szépséghibája, hogy még csak a fele van készen, és holnap este közönség jön. Hát nem tudom, hogy készen lesz-e. Valószínű, hogy a főpróba közönség még valóban főpróbát lát, és esetleg világítás nélkül, vagy csak egy alapvilágításban fogjuk esetleg egy 3/4 díszletben eljátszani az előadást, de a szombatesti premierre reméljük, hogy minden és mindenki a helyére kerül, az utolsó díszletelem is. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a darabot, ezt az előadást még nem tudom, mert hiszen nincs készen, de remélem az előadást is szeretni fogom, és még inkább remélem, hogy a pécsi közönség is szeretni fogja, hiszen egy hihetetlenül húsba vágóan maró és ugyanakkor könyvfakasztó vígjáték, szatíra, azzal a rendkívül erőteljes orosz humorral, amit hát ők nagyon-nagyon tudnak.
Hamarosan pedig a főszereplő következik, Ottlik Ádám, aki Iván Habarovics kormányzót játsza. We'll be right back. A Bolondok tánca szatíra főszereplője Ottlik Ádám, aki Iván Habarovics kormányzót alakítja. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon megtiszteltető szerep, egy kormányzót játszani.
Azt hiszem, hogy kormányzónak lenni talán sokkal nagyobb megtiszteltetés, viszont egy kormányzót játszani megtisztelő abból a szempontból, hogy egy színházban egy ekkora szerepet eljátszani egy darabba, őrületes lehetőség. Mert nagyon sok mindent el lehet ezen az egy szerepen belül is mondani, arról a világról, ami minket körülvesz, meg hát azokról az emberekről, akik manapság kormányzók, polgármesterek, pártelnökök, városvezetők, megyei pártelnökök és a többi közgyűlés elnökök, tehát a megtiszteltetés talán nem a legpontosabb kifejezés erre. De kétségtelen, hogy a súlya és a mérete mentén a szerep az elég leterhelő, és így aztán megtiszteltetés is, de én sokkal inkább azt látom, hogy lehetőség arra, hogy valami olyasmit ábrázolni, ami ma nagyon fontos, és ami manapság nagyon-nagyon megkeseríti, illetve fölzaklatja a mi életünket is.
És nyilván a problémákat a szatira eszközeivel ábrázolni még hálásabb feladat, még jobban ki lehet bizonyos dolgokat dobmorítani, de hogy így elnézem a darab szereplői összetételét. Itt az öreg paraszttól kezdve az öreg orosz zsidón át a forradalmárok, hivatalnokok, tábornokok, katonák, tehát az akkori orosz elittől kezdve a népig bezárólag mindenki szerepet kapott. Tehát egy ilyen érdekes társadalom kép.
Hát igen, és azért zseniális ez a szerző, illetve azért nagyon jó játszani ezt ma is, bár ugye a múlt század elején íródott a darab, mert hát nem változott a világ semmit. Na most aki ezt le akarja szűkíteni bármelyik forradalom történetére, vagy akár csak Oroszország történetére, vagy az akkori orosz viszonyokra, hát az legalábbis téved. Tűnik pont ebből a felsorolásból, amit te is most elővezettél, derül ki, hogy gyakorlatilag itt egy teljes társadalom rajz van, és egy ilyen nagyon furcsa történelmi burleszk kellős közepén találja magát a néző. És éppen ez az ereje a dolognak, hogy gyakorlatilag a nép egyszerű fiától kezdve, ugye, akit a Bánki Gabcsi alakít, egészen a kormányzóig, gyakorlatilag hihetetlen logikusan és pontosan mindenki benne van ebbe az őrületes, szövevényes konspirációkkal, magánéleti csalásokkal, és nem tudom, mikkel vegyes történetbe, és pontosan azok miatt a dolgok, történések, félreértések, csalások, megcsalatások, átverések miatt aktuális, nem szeretem ezt a szót, de ki kell mondjam, hogy aktuális, ami miatt akkoriban aktuális volt, amikor keletkezett.
Ha ezzel nagy szolgálatot teszek önnek.
Nem csak nekem, saját magának is, egy nagyon hálás természetű ember vagyok.
Excellenciás úr, néhány diák beszélni, hogy excellenciás úr.
Küldje be
őket!
És hát nekem külön öröm, mert amikor én voltam pályakezdő, akkor már lehetett persze, mert akkor már játszottunk Erdmant Kaposváron, az öngyilkost, meg ilyeneket, de igazából még mindig nem bugyogtak elő azok a színdarabok és azok a szerzők, akik ugye a hivatalos kánonnak nem voltak a részei a rendszerváltás előtt. Tehát gyakorlatilag az 1905-ös forradalomról, meg egyáltalán a 17-es forradalom előtti Oroszországról, tehát gyakorlatilag csak Csehovot lehetett játszani ugye annak idején, meg Gogolt, de abból is csak szigorúan kiválogatva, és ezek a nagyon izgalmas és nagyon pontos és nagyon szatirikus dolgok, mint az Erdmann, meg ez a szerző, most kerülnek elő. És gyakorlatilag kicsit ilyen elégtétel is, hogy most visszamenőleg egy halom dolgot át lehet fogalmazni, és plusz öröm még, hogy átfogalmazzuk a saját múltunkat, meg a saját múltunkról alkotott képünket. Nagyon erős, nagyon karcos, szatirikus véleményt lehet alkotni a mai viszonyokról, mert sajnos, hál' Istennek, ugye, hát a történelem ismétli magát.
Thank you.
Lev Birinszky milyen feladatot írt meg Ivan Havarovics kormányzó számára, hogy mit kell neki végigvinni a darabban, a Bolondok táncában?
Birinszky az írt egy 80 oldalos darabba egy 50 oldalas főszerepet, tehát egy szöveggel rendesen megküldött engem.
Potlik Ádám.
Hát azon belül meg megajándékozott egy olyan karakterrel, és egy olyan nagyon raffináltan, árnyaltan megírt szatirikus szereppel, amiben pont annyi emberi vonása, és pont annyira van az emberi, a szégyelni való, a pitiáner, a szeretetre méltó tulajdonsága, és pont olyan mértékben vannak jelent benne, mint az összes politikai ármánykodás, és a kis hitűsége, és egyszer csak, amikor forradalmat csinál a végén, nem akarom lelőni a nézők előtt, akkor egyszer csak kiderül, hogy egy hihetetlenül jól improvizáló, nagy formátumú politikus, akár egy zseniális forradalmi vezér is lehetne, ha az események úgy alakulnak. Tehát egy nagyon gazdag látlelet ez egy emberről is, meg egy társadalomról is. Nekem pedig hát ez nagyon nagy feladat, és elég nehéz feladat. Kicsit még most az ember a főpróba héten ott tart, hogy a fától az erdőt nem látja. Mert ezt a sok mindent úgy kell majd tudni belefogalmazni, hogy miközben röhög, ugye, hogy a, nem akarok tévedni, de mint a Google mondta volna, hogy mit röhögtök, magatokon röhögtök. Tehát hogy úgy kell ezt belefogalmazni ebbe az emberbe, hogy egy kicsit meg is szeressen, egy kicsit magát is lássa benne, még a legegyszerűbb átlagpolgár is, tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy majd a polgármester magára ismer, hanem mindenki egy picit pont annyira ismerjen magára az emberi viszonyai miatt, és abból bomlik ki aztán ez az őrületes kavalkád, amiből az ember döbbenten áll, hogy a történelem és a saját polgártársaink, hogy mennyire olyan apró dolgokon múlnak a nagy dolgok a történelembe, hogy én ezt a poharat ide tettem, és nem 5 centivel odébb. És így mondtam egy ést egy mondat közben, vagy nem mondtam. Megcsal-e a feleségem, vagy nem? Kivel csal meg? Én mit gondolok arról, akivel megcsal a fele? Hogy ezt a gazdagságot kell valahogy élményszerűvé tenni, nem ahogy a Balikó Tamás mondta, nem letolni a nézők torkán, hanem ezt élményszerűen úgy, hogy egyszerre sírjon, egyszerre röhögjön a néző. Ha ez sikerülni fog, akkor nyertünk.
Furcsa ember. Igen, rajta, eddig még csak 25 rubelt adok. Azt hiszem, megvalóta úgy, hogy 25 rubelt is a barkát. Csak ennyit adtam neki, szerintem elég.
Összesen 50 rubel jár nekem a tisztán.
Most már takarodjon! Kapott 25 rubelt! Ez is több, mint amennyi jár!
Bánki Gábornak ismét egy remek szerep jutott egy olyan darabban, ami azt hiszem mindenki számára újdonság itt a Pécsi Nemzeti Színházban, hiszen Lev Birinszky darabot nem is tudom, hogy látott-e vala a közönség. A Bolondok Tánca tényleg egy nagyon régen született darab, ami most nyilván kap valamiféle más töltetet. Nyikita az öreg orosz paraszt. Ez a szerepe Bánki Gábornak. De tulajdonképpen mit tudsz eddig erről a darabról? Hiszen nyilván bennetek is a próba folyamatban most épül csak fel, tehát még ilyen mélységeket nem is akarok kérdezni.
Most érkeztünk el odáig a próbaperiódus során, hogy most kezdünk kételkedni magunkban, most kezdünk rájönni dolgokra, és bizonyos dolgokban, például az én szerepemben az öreg paraszt, ugye, ami a színlapon van írva, most kezdjük megkérdőjelezni, hogy ez valóban örege, mennyiben jellemző ez, hogy Nyikita nagyon öreg orosz paraszt. Valószínű, hogy nem így lesz, kicsit át fogjuk tenni a hangsúlyát ennek az öregségnek. A tegnapi próbán derült ki, hogy ez nem biztos, hogy járható út. Most végezzük a munka dandárját. Na, a darabról. Gondolom a rendező majd el fogja mondani, hogy ez hogy készült. Ezt az egy darabját ismerjük a szerzőnek. Én szerintem remek, mert egy kifordított helyzetet ábrázol, ahol a forradalmárok békét akarnak, a kormányzó forradalmat akar, egy kifordított világ, egy abszurd világképét adja a darab, ami az én meggyőződésem szerint nagyon hajaz a mostani világra. Annélkül, hogy politizálni akarnék, a baloldal kapitalizmus csinál, a pápa meg szocializmus pédikál.
Nagyon érdekes a szituáció, hiszen 100 éves a darab, viszont pont egy olyan történelmi helyzetet előzött meg, amikor Oroszországban 1917-ben a forradalom kitört.
A rendező azt mondta, hogy 1905-ben készült, és valóban ez az egy darabja ennek az embernek, és valóban a forradalmi erőkészületeknek a heve van, de nagyon érdekes, hogy ez a szerző nem a forradalmi hevületet fogta föl, hanem szinte látta, hogy mi lesz belőle. Tehát bizonyos mértékben proféta volt ő. Egy gúnyos, groteszk, ironikus proféta.
Hogy elnézem, ez egy nagyszabású szatíra bemutató lesz, hisz rengeteg a szereplő, aki él is, mozog is jelenleg, hadrafogható, az szerepel a darabban.
Igen, igen, rendkívül sok szereplős. Széles társadalmi tablót ad ennek a két társadalmi osztálynak, az uralmon levő hivatalnok rétegnek és az alulról induló forradalmároknak egy igen széles tablóját adja. De mi nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindez egy kifordított, rendkívül gúnyos szemlélettel van ábrázolva.
Tehát szombat este 7 órakor premier a Pécsi Nemzeti Színházban a Bolondok Tánca szatirikus játékot mutatja be a társulat, de rengeteg a program itt november végén, illetve hát a december egy nagyon fontos hónap.
Így van. December hagyományosan legalábbis a pécsi közönség nagyon szeret a karácsonyi ünnep környékén színházba járni, és ennek megfelelően egy nagyon gazdag programot állítottunk össze a lehetőségeink szerint természetesen, hiszen a lehetőségeinket mindig az egyeztetések szabják meg, hiszen nagyon kicsi a társulatunk már, rettenetes sok munka hárul rájuk, szóval nem akarom sajnáltatni őket, mert örömmel csinálják, tehát nem azért mondom, hanem borzasztó nehéz előadásokat egyeztetni házon belül is, hiszen ütközik a kamara nagyszínházzal, néhány vendégművészt is egyeztetni kell, nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát menjünk kronológiába akkor, mi minden vár bennünket, várja a kedves nézőket december hónapban. November végével kezdeném, a Lárpudlár lesz a vendégünk hétfőn, de hát ide csak azok jöjjenek, akiknek már megvan a jegyük, mert két hete egy darab jegyünk sincs már, minden jegy elkelt.
Nem véletlenül.
Reméljük, hogy jövőre megduplázhatjuk az előadást, majd esetleg beszéltünk már a fiúkkal erről, és visszahozzák ugyanezt az előadást, tehát aki most lemaradt, az egy év múlva megnézheti majd a Lárpudlárt. Aztán játsszuk természetesen a Bolondok Táncát decemberben, amit hát szombati bemutatónk lesz, az Elveszett Levelet, ami ugyancsak egy nagyon izgalmas, érdekes
mohácsi
féle vígjáték. Aztán felújításra kerül a Hippolita lakály. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerette a pécsi közönség, most már egy jó fél év kimaradt. Újra meg lehet tekinteni 5-én és 12-én.
Ez hány éve megy a Hippolita lakály?
Két éve.
Két éve megy ez is két már. Éve.
De hát tavaly előtt nagyon sokat játszottunk belőle, tavaly már egy kicsit kevesebbet, hiszen új előadások jöttek, de úgy gondoltuk, hogy még van érdeklődés az előadás iránt, és hát az elővétel azt mutatja, hogy van is. Ugyancsak nagyon nagy sikerrel játsszuk a Leányvásárt, elindult újra az őszi útjára a produkció, decemberre már nem sok jegyünk van a Leányvására, de nem sokára kezdjük a januári jegyeket is árusítani, aki lecsúszik, az tud már januári is jegyet venni karácsony előtt. Aztán az Ankonai Szerelmesek is felújításra kerül, ami azt gondolom, hogy itt nagyon nagy közönség siker volt Hegedűs D. Gézával az egyik főszerepben. Ezt szerdán és szilveszterkor láthatják a kedves nézők.
Ez is vagy 6 éve megy már.
Hát nagyon-nagyon komoly korszakai voltak. Ez az 5. vagy 6. évad, volt 1 évad szünet, amikor a Stubennek Kati kisbabát várt, illetve szült, aztán a Kamarából átkerült a Nagy Színházba, tehát mindenféle variációk voltak már vele, de töretlen a sikere, és én azt gondolom, hogy ez még 1-2 évig
hihetetlen nagy olasz slágerekkel.
Így van. A Légy jó, mint halálig az, amire mostanában nem nagyon lehet jegyet kapni. Természetesen nagyon-nagyon sok előadást láthatnak belőle december folyamán, karácsonykor. Ugyancsak karácsonykor látható majd a Pletykák a Kamaraszínházban, ami tehát nagyon-nagyon nagy siker, igazi könyvfakasztó vígjáték, és vendégünk lesz a Budapest Klezmer Band 21-én hétfőn Purimtól a Mennyasszony Táncig új műsorra, tehát a Klezmer rajongókat is várjuk. És hát nem beszéltem a balettről kicsit igazságtalan módon. A Zsizelt láthatják a Nagy Színházban, több előadásban, az Utazás az Éjszakában, a Drámakedvelők a Kamarában, és a Portugált ugyancsak a tragikomédia vagy drámai műfaj kedvelő, hiszen ez egy nagyon izgalmas, érdekes, azt gondolom a tragikomédia legjobb jelzőre, és hát a Stúdiószínházban, a Szobaszínházban pedig Sólyom Kati önálló estét láthatják Lázár Ervin műveiből, az Élet titka címmel. Ez nagyjából a karácsonyi ajánlatunk. Én azt mondanám, hogy igyekezzenek, hiszen nagyon fogynak a jegyek, különösen figyelmükbe ajánlom a karácsonyi kínálatot, Légy jó, mint halálig, karácsony első és második napján, és Pletykák. Emellett kedvükre válogathatnak, akár a honlapunkon, a www.pns.hu-n, akár pedig szeretettel látunk mindenkit 9-től egész este 7 óráig a szervezési irodában, a színház ismert jegyirodájában, ahol mindenféle információs anyagot kaphatnak. 2 dolgot szeretnék még talán megemlíteni. Az egyik az ajándékutalványunk, ami egy nagyon dekoratív kis kártya. Ez 5000 forintba kerül, 2 színházjegy ára tulajdonképpen. Kifejezetten karácsonyfa alá kínálkozik, de ajánlhatom cégeknek is, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, hogy a dolgozóikat, ügyfeleiket, üzletfeleiket, partnereiket lepjék meg esetleg egy ilyen színházi kártyával, évad végéig szabadon felhasználható, és ugyanígy váltható folyamatosan a baráti kör tagkártya, ami nagyon-nagyon népszerű és kedvelt, ami rendkívüli kedvezményeket biztosít a rendszeres színházba járóknak. Hát ennyi lenne az ajánlatom az év végéig.
És december 18-a egy jeles nap a Pécsi Nemzeti Színház történetében, hiszen 50 éve 1959. október 22-én alakult meg a Pécsi Nemzeti Színház operatársulata, mely akkor Verdi Rigolettóját adta elő az alapító zeneigazgató karmester Paulus Elemér vezényletével. December 18-án pedig egy nagyszabású operagálával ünnepli a fél évszázados jubileumot a társulat, melyben ott lesznek a még aktív régi nagy énekesek és a maiak is. Kovács Attila, Simon István ügyvezető igazgatót kérdezte a részletekről.
1959. október 22-én az operatársulat életében és a pécsi zeneszerető, operaszerető közönség életében is egy nevezetes dátum, hiszen ekkor csendültek fel először a Rigoletto dallamai. Paulus Elemér nevét feltétlenül meg kell említeni, mint a alapító, az első zeneigazgató, és a Rigolettót követő ugye nagyon sok előadás, opera előadás, de hát ebben most nem mennék bele. Mi az ünnepet illeti, nagyon szeretnénk, a dátum megvan, december 18-án, egy nagyon szép gála estel emlékezni erre az 50 évre, mégpedig meghívnánk mindenkit. Egyrészt, aki még megvan az alapító tagok, sajnos már nagyon kevesen, de hát természetesen ők most már nem nagyon énekelnének, viszont énekelnének, akik elszármaztak a Pécsi Nemzeti Színházból, és természetesen a Pécsi Nemzeti Színház jelenlegi magánénekesei, és hát ebbe a pécsi balett is be fog szállni, és én bízom benne, hogy a még meglévő zeneigazgatóink is fognak vezényelni, hiszen ők még, hála Istennek, sajnos Haus Elemre és Breitner Tamás már nem, de az azóta lévő zeneigazgatók még hála Istennek dolgoznak, és nagyon bízom benne, hogy nagyon szép este lesz.
De úgy tudom, hogy nem csak egy este, mert a tervek szerint, hanem is abszolút nagy sorozatban, de betáblázva, de azért többször is hallhatja a közönség, mert azért a színház nézőtere 500-600 ember között tud befogadni karzattal mindennel együtt embereket, és ennél talán többen kíváncsiak rá. Az 5 évvel ezelőtti 45 éves gála abszolút nagy siker volt, azt tudom.
Így igaz, nehéz lesz felülmúlni. Valóban az a tervünk, hogy nem egyszer és soha többé, hanem ezt a gála estet a sikertől és a közönség érdeklődésétől függően szeretnénk megismételni, többször is szeretnénk megismételni. Nem biztos, hogy ugyanazokkal, mert ugye azt mindenki tudja, hogy iszonyatos nehéz az egyeztetés. Olyanokat is szeretnénk meghívni, akik nem voltak tagjai a Pécsi Operának, tehát úgynevezett sztárokat, de nem csak úgynevezett sztárokat, hanem ezek kiváló énekesek is. Hát azért mondjam el, hogy innen nagyon sokan elszármaztak a Pécsi Nemzeti Színházból, ha csak Horváth Esztert mondom, ha csak Mészői Katalin mondom, ha Horváth Bálintot mondom, ha Németh Aliszt mondom, ha Németh Józsefet mondom, Masányi Viktor, és a sor lehetne folytatni. Én úgy gondolom, hogy még nekünk is nehéz lesz válogatni, mert azért ugye ez behatárolt idő, 2-3 óránál többet nem illik a közönséget ültetni, de én azt hiszem, hogy senki nem fog unatkozni.
Miként az évadban sem, mert hogy az természetes, hogy a windsori vígnők ugye megy tovább, tulajdonképpen október környékére, ha jól tudom, pont ez esik, és azért ez egy nagy megtiszteltetés a személyes sikeren túl Széchi Máténak, hogy ő egy olyan nemzetközi németországi válogatásba került, ahol ugyanúgy énekelheti Sir John Falstaff szerepét.
Igen, ennek mi is természetesen nagyon örülünk, és hát azt is mondjuk el, hogy az új bemutató a Boleyn Anna lesz, méghozzá ennek is megvan a dátuma, 2010. február 26-án, természetesen a Nagy Színházban.
Hát azt hiszem, hogy ez egy olyan Donizetti opera, amely mondjuk maximum az Operaházban, ha egyáltalán előfordult, tehát ez egy igazi ritkaság.
Szeretném ma elmondani, hogy tudomásunk szerint, és ebben megerősített minket az Operaház vezetése is, magyar nyelven ez még soha nem ment. Mi nekünk le kellett fordítatni a Boleyn Annát, tehát magyar nyelven, ha úgy tetszik, ős bemutató lesz Donizetti műve.
Hogyan esett erre a választás? Mert azt lehetne mondani, hogy ha van egy koncepciózus zeneigazgató, aki kiválaszt egy ilyen kuriózumot, akkor azt érti az ember, bár akkor is rákérdez, hogy hát miért nem Puccini, Verdi. Habár azt talán emeljük ki azért, mert átsiklottunk, ugye nem lévén rá elég terjedelem, a fölött, hogy azért a Pécsi Nemzeti Színház operatagozata mondjuk a 60-as, 70-es években magyarországi bemutatókat vállalt. Sostakovics kisvárosi Lady Macbeth, Handel, Julius Cézár, hogy most két szélső pontot mondjak, Janacek Janufa.
Robert operáját is, a japán halászokat, ami szintén egy ősbemutató volt, és valóban, hogy te mondtad, nagyon sok ősbemutató volt itt, ami nem biztos, hogy egy széles közönség réteget érdekelt. Volt, amit a Kamara Színházban játszottunk, volt, amit a Stúdió Színházban játszottunk.
De például Szőnyi Erzsébet és Farkas Ferenc is volt itt a későbbiekben, és talán azért említsük meg, hogy Debrecent leszámítva nem túl jellemző, hogy Wagnert az Operaházon túl valaki elmer vállalni, és bizony Breitner Tamás például egy Lohengrint, mert Szindervinni 1978-ban, most elnézést, hogy őt emelem ki, mint Szindervivőt, de hát az ő nagy törekvése és vágya volt Wagner a városban, akkor szólalt meg először élő pécsi előadásban a zenekarral.
Én viszont nagyon örülök, hogy kiemelted Breitner Tamást, mert azért Paulus Elemér után tulajdonképpen az a 13 év, amíg Breitner Tamás volt a zeneigazgató, az nagyon-nagyon nagy fejlődést idézett elő az operatársulatban, nem csak az énekeseknél, hanem a zenekarnál, és hiszen Breitner Tamás a zenekarnak is volt a vezetője, és ez nagyon jó volt, hogy egy kézben volt, több okból egyeztetés, művészi színvonal.
És talán az is fontos, hogy az ő koncepciójának, vagy ennek az összművészeti jellegnek a fölismerését nagyon jól használta ki, és még a kórus is segítette erre. Emlékszem jó magam, hogy Károly Róbert mondta, hogy hát az ő támogatása nélkül a kórus akkor nem lehetett volna 20-ról 36 fősé, és például majdnem teljesen önállóan is alkalmassá egy Wagner előadásra, de azért Pécset mindig nagy összefogás eredménye volt az, hogy operát tudtak előadni, kezdve Dériné idejétől, az állami, a most ünnepelt 50 éves operatagozatig is, tehát a kisegítőkre, a város zeneszerető közönségeire, főiskolásokra, egyetemistákra és minden énekelni szeretőre mindig is épített.
Ez így igaz, és ha már Károly Robertet említetted, akkor meg kell említeni Dőri Miklóst, aki az első korigazgató volt, Hevesi Bandit, aki szintén sajnos már nincsen közöttünk, aztán Károly Robert, akinek elévülhetetlen érdemei vannak valóban a kórus felfejlesztésében, és hát most jelenleg Vitterde Gábor is kitűnő munkát végez egy szűkebb énekkorral, de az az igazság, hogy bármilyen operát mutatunk be, ki kell egészíteni az opera kórust, és ez most is így fog történni.
A jövőt tekintve 50 évre nem lehet előre tervezni, de ezzel a négy fővel, a kórussal, azzal, hogy van egy önálló zenekar a pannonfilharmonikusok kebelében is működő Pécsi Szimfoniettával az operatagozatnak, lehet arra számítani, hogy úgyis a világon mindenütt, bár talán nagyobb alaptársulati gárdára építve, de kisegítőkkel tudnak csak kiállítani produkciókat, a pécsi operatagozat is így tud fönnmaradni, és fönn tud maradni?
Csak így tud fönnmaradni, és hát ez a város kezében is van természetesen. Mint említettem, és mindenki tudja, hogy négy fős az operatagozat, négy fővel nem lehet operát bemutatni, sőt, minden nagyobb szerepet meg kell kettőzni a játszhatóság kedvéért is. Ez eddig sikerült, és én nagyon bízom benne, hogy ez a jövőben is sikerülni fog, mert amikor ugye két éve platformon volt, hogy az operatársulat esetleg megszűnt, tűnik, akkor hála Isten Pécsváros zeneszerető közönsége is tiltakozott, győztünk, ha úgy tetszik, és én bízom benne, hogy a mostani városvezetés is úgy gondolja, hogy operatársulatnak létjogosultsága van.
Verdi Traviátájának Bordalát halljuk a Pécsi Nemzeti Színház operatársulatának 15 évvel ezelőtti 35 éves jubileumi gálájáról. Kovács Attila Simon Istvánnal készített beszélgetést, melyet az idei december 18-ai fél évszázados gála kapcsán készített. És hogyha már így az év vége fele tartunk, Pécsi Nemzeti Színházban mindig nagyon érdekes dolgok történnek karácsonykor és szilveszter környékén. Mik lesznek ezek most?
Igen, idén? Hát tőmondatokba beszéltem már az ünnepekről, de hát talán ráismételnék, talán nem árt senkinek. 25-én este Légy jó, mint halálig ott láthatnak a Nagyszínházban. Én azt gondolom, hogy ennél családibb előadást nem is nagyon lehet, hiszen ez a kisgyerektől a nagyszülőig mindenkit megérint. Egy remek előadást, nagyon-nagyon szeretik a nézők.
Ezért igazi családi.
Igazi lehet. Családi program, én azt hiszem, hogy minden korosztálynak remek szórakozást nyújt. Ugyanezt megismételjük két előadásban 26-án, 27-én Leányvásár délután, és 25-26-27-én este a Kamarában pedig Pletykák, egy fergeteges vígjáték. Azt gondolom, hogy a regeszizmokat a karácsonyi pulyka, hal és bájgli után kiválóan átmozgatja majd. A szilveszterre végre sikerült egy Ankonai szerelmeseket műsorra tűznünk, mert Hegedűs D. Géza barátunk úgy döntött, hogy Pécset szilveszterezik, ebből kifolyólag játszhatjuk az Ankonait, évek óta szerettük volna már egyébként, úgyhogy most Ankonai szerelmesek lesz szilveszterkor, de hát az ünnepek között is láthatják a Bolondok táncát, amiről most sokat beszéltünk, ezt a remek szatírát, vagy az Elveszett levelet, és talán még egyszer mondanám az ajándékutalványunkat, nagyon-nagyon szép ajándék lehet, akár egy könyv a karácsonyfa alatt, aki szeret színházba járni, vagy szeretné, hogy a hozzátartozói, gyerekei, szülei, nagyszülei színházba járjanak, jöjjenek színházba, akkor lepjék meg őket egy ajándékutalvánnyal, esetleg egy baráti kör tagkártyával, amivel folyamatosan járhat fillérekért színházba.
És hogyha az Ankonai szerelmesek szóba került majd itt a lekonferálás után, természetesen egy nagy olasz sláger jön majd. Remélem érdekesnek találták színházi összeállításunkat, legközelebb december utolsó csütörtökén, illetve a most vasárnapi ismétlésben jelentkezünk ugyanebben az időben. Köszönöm Stencer Bélának, hogy megtisztelte műsorunkat, de még az utolsó szó jogán.
Csak annyit, hogy minden kedves hallgatónak, színházjárónak nagyon kellemes ünnepeket kívánunk, hiszen az ünnepekig már nem hiszem, hogy találkozunk így élőben, és nagyon boldog új évet, járjanak sokat színházba.
Én meg további kellemes délutánt kívánok, Kosszics Attilát hallották.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono e niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia. Ma tutto quanto passa e se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto una chitarra, e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Io ti do l'appuntamento, dove e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò.
Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján 3 és 4 óra között. Színháztér.
Színháztér.